Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, a Jó Pásztor vasárnapján, húsvét ünnepe utáni második vasárnapon, amikor az útmutató igéi így hangoznak, a heti ige János evangéliuma 10. fejezetéből, a 11. vers és a 27. és 28. vers. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. És a liturgiában a Zsoltár vers, a 33. Zsoltár, 5. és 6. verse, az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét lelke erejével. Legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön, áradjon ki ránk az ő szent lelke, tegyen készé minket arra, hogy meghalljuk és befogadjuk azt, amit az Úr nekünk ma el akar mondani, vonjon be az ő jelenlétébe, és töltsön be minket azzal, amit ő most fontosnak tart a mi számunkra. Mivel úrvacsorás Isten tisztelet van, és ilyenkor nincsen külön gyerekóra, ezért a gyerekekkel való imádsággal fogjuk kezdeni, és pont jó, gyertek! Gyertek gyorsan, mert tökéletes az időzítés, ugyanis most fogjuk, erős vár a mi Istenünk, most fogjuk mondani azt az imádságot, amit a gyerekek kedvéért szoktunk ilyenkor elmondani. Akkor kulcsoljuk össze a kezünket, és kérem szépen, hogy gyerekekkel, felnőttekkel együtt mondjuk el ezt a templomba érkező imádságunkat. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat, Reám! Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. És akkor a kezdő énekünk az Eke énekeskönyvből a 317-es számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten,
aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Jó Pásztor vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Ezékiel próféta könyvében, a 34. fejezetben, a 10-től a 16. versig, és a 31. versben a következőképpen. Tehát Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 34. fejezetből, a 10. verstől kezdődően. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat. Magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Mert így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak, egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz. Ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig istenetek. Így szól az én Uram, az Úr. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretnénk kérni a szolgálatot, amivel készültetek. Israel, O Israel, O Israel,
Szeretnék most röviden pár szót mondani, hogy nem olyan régen hogyan tapasztaltam meg azt az életemben, amiről itt ez az ének is, meg ez az ige is szól, hogy az Úr az erőtlen erejét megsokasítja. Nekem a munkahelyen, a gyülekezetben a leghúzósabb időszak az a március hónap, amiatt, mert ekkor kell elkészíteni az éves zárszámadást meg a költségvetést, és hát mindig próbálom ezt időben elkezdeni, de idén sem sikerült. És ez azzal jár, hogy a március utolsó napjai, vagy akár az utolsó heteiben, hát tovább kell bent maradnom, mint ameddig a munkaidő tartana. És ez most is így volt. És hát most a március utolsó hete az egybeesett nagy héttel. És hát ugye azon a héten kellett nekem ezt a munkát végezni. És konkrétan a nagy csütörtök volt ugye az utolsó munkanap, és hát azon a napon este 9-ig voltam bent, de az előtte levő napok is hasonlóan teltek, tehát eléggé leterhelt voltam azon a héten, fizikailag mondhatni erőtlenedtem, meg kifáradtam, és azon az utolsó napon szembesültem azzal, hogy egyébként nagy hét van, készülünk a nagypéntekre, meg a húsvétra, és hogy egy percnyi időm nem volt arra, hogy erre úgy lelkiekben készülhettem volna, és ez úgy el is szomorított egy kicsit. És ennek ellenére mégis, hogy tapasztaltam meg ezt az üzenetet, hogy az erőtlen erejét megsokasítja, mert fizikailag mondhatni elerőtlenedtem, meg kifáradtam, de mégis néhány apró dologban megtapasztalhattam azt, hogy Isten ezt kipótolta, és lelkiekben pedig egyáltalán nem voltam erőtlen. Hogy mik voltak ezek konkrétan, ugye, amit említettem, hogy csütörtökön este 9-ig voltam bent, tehát 9:30-ra értem haza, és nekünk csütörtökön este szokott lenni egy ima közösségünk online formában, és nem volt kérdés számomra, hogy attól, hogy későn érek haza, Bogi kész volt rá, és hogy még akkor 9:30-kor tudtunk összejönni és imádkozni. Tehát, hogy nem az volt, hogy na fáradt vagyok, megyek lefeküdni, meg pihenni kell, hanem vágy volt bennem arra, hogy ez ne maradjon el, hiszen nagyon sok ima téma ott volt előttünk, ugye másnap megmentünk nagypénteken szolgálni, tehát ez is egy ima téma volt. Mentünk Nyíregyházán a börtönbe, illetve Nyírtelken az idős otthonba. Ez is egy olyan része volt, amin keresztül megtapasztalhattam ezt, ugyanis egy kisebb csapattal tudtunk menni, tehát nem tudott menni a teljes csapatunk, és ott is felmerült, hogy akkor egyáltalán menjünk-e. És abban is megtapasztalhattam azt, hogy nem volt kérdés bennem, hogy megyünk, hanem vágy volt bennem arra, hogy igen, menjünk szolgálni, és megtapasztalhattuk ott is az Úr áldását, illetve nagy csütörtökön juttatta az Úr eszembe azt, hogy voltak azok az emós húsvéti lapok, amiket itt is lehetett ugye kapni és vinni másoknak. És eszembe jutott, hogy ahol lakok a panelben, többekkel már vagyok némi kapcsolatba, ismerettségbe, és hogy akiket már úgy ismerek, azoknak vigyek ezekből, meg a hírlevélből. És ezért is imádkoztunk ott csütörtök este, hogy akkor nagypénteken ott a szolgálatok között még legyen erre időm, hogy ezeket átadjam. És ezt is elkészítette az Úr, hogy akiknek szerettem volna, mindenkinek oda tudtam adni, és mindenki elfogadta szívesen. És még péntek este, Nyíltelken ugye, akkor volt a nagypénteki istentisztelet, passió olvasással, abban is részt vehettem, és ott is megtapasztaltam, hogy pont az a rész, amit nekem kellett olvasni, azon keresztül is szólt hozzám az Úr. Tehát, hogy azt tapasztaltam, hogy fizikailag bár erőtlen lehettem volna azon a héten, de Isten azt mutatta, hogy lelkileg meg erőt adott, és lelkiekben meg abszolút nem ezt tapasztaltam, hanem pont az ellenkezőjét, és lehet, hogy nem volt időm előtte készülni ezekre az ünnepekre, de mégis a szolgálatokon keresztül megtapasztalhattam azt, hogy megérkeztem lelkileg, és sok vagy áldást tapasztaltam. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen.
A 134. Zsoltárt olvasom. Zarándok ének. Áldjátokat, Urat, minnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta.
Túlmezei Erzsébet hitálta. Egy himnuszt hallok elnémíthatatlan, századokon át új, meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel. A kegyelem, s az egész földről láthatatlan karban száll ég felé a csodálatos dallam, és a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj! Hitáltal, hitáltal, hitáltal. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek, roskat öreg, remegő szívű asszony. De nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell. Némítson egyet, ezer énekelt. Új meg új hang, de ugyanaz a dallam, néha leborulok, hogy tisztán halljam, tele frissességgel, zengő csodákkal. Hallod? Hit által, Isten lelke vezérel. Egyetint, és új énekes lép elő megint. Így int neked, és így intett nekem. Meghallja, ha elnémul énekem, és fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. S az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal, igen, hit által. Érzem, rajtam a karmester szeme. Énekelni, kezdeni kellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szív dobbanásom ezt az egyet zengje szüntelen. Láthatatlan kar énekel velem. Testvéreim hangja körülölel. Nem, a himnusz ma sem némulhat el, legyen a dallam bármilyen nehéz. Szemünk a Krisztus kezére néz, és minden olyan egyszerűvé válik. Ő segít énekelni. Élettel és halállal ma is. Hit által. Amen.
És akkor egy apró ajándékkal kedveskednénk számukra a gyülekezet nevében, és az Úr gazdagáltását kívánjuk életükre.
Köszönjük a szolgálatot, az énekeket, a bizonyságtételt, a verset, a biztatást. Biztatást, ami azoknak szól, akik úgy érezték, vagy úgy érzik esetleg, hogy megfáradtak, vagy meglankadtak. Azoknak, akik érzik azt, hogy dicsérni kell az Urat és áldani őt, de talán ez úgy magunktól nem megy, hanem jó, ha picit beleállhatunk ebbe a gyülekezet közösségébe. És azoknak, akik érzik az élet lüktetését, és azt, hogy milyen nagy szükségünk van arra az életre, ami sokkal több, mint a puszta lét, a fizikai lét, a lelki élet, az új élet Krisztusban. Adjunk most hálát Istennek, köszönjük meg az élet ajándékát, imádkozzunk születésnapos testvéreinkért. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy te megajándékoztál minket az élet ajándékával, és nap mint nap elhalmozol minket a te szereteteddel és a te áldásaiddal. Köszönjük neked születésnapos testvéreinknek az életét, köszönjük azt, hogy az ő életükben olyan sokszor és sokféleképpen jelen voltál és jelen vagy, és imádkozunk értük, kérünk téged, hogy te áraszt királyuk szent lelkedet, te elevenítsd meg őket, te áld meg őket személyes életükben, gyülekezetükben, és te áld meg mindannyiunkat, a gyülekezet minden tagját. Urunk, így kérjük a te áldásodat, és hálaadással és dicsőítéssel imádkozunk hozzád. Amen. És akkor kérem szépen a gyerekeket, hogy gyertek ide előre. Azt szeretném megkérdezni, hogy emlékeztek-e arra, hogy amikor még onnan az oltártól olvastam az igét, akkor miről szólt az az ige? Vagy amikor köszöntöttem a gyülekezetet, akkor mit mondtam, hogy milyen vasárnapon vagyunk most? Na lehet, hogy kell egy kis segítség, mert nem biztos, hogy a sok perccel ezelőtti dolog az megvan nekünk. Na nézzünk föl ide a falra, látunk ott egy kis segítséget. Na, kiről szóltak az igék? Jézus neve hangzott el egyébként? Még ott nem hangzott el. A pásztor, így van. Na, nézzük meg alaposan ezt a képet. Nézd meg te is, Nocsi. Innen jól látod, hogyha ide állsz? Na, nézzük meg, hogy. Hogy néz ki ez a pásztor? Mit látunk, miféle alak ez a pásztor? Erős, így van. Honnan tudod, hogy erős? Látod az izmait?
Nem.
Nem. Akkor mit látsz?
Felvett a bálán.
Igen. És úgy látszik, nem az, hogy alig bírja cipelni, hanem tudja tartani, sugározza az erő. Hú, de jó üzenet ez, testvérek! Amikor jó pásztor vasárnapján az Úr van a középpontban, akkor az első, amire a gyerekek felhívják a figyelmet, hogy a pásztor az, aki erős, aki tudja hordozni a báránykát, akit felemel. Na, mit látunk még ezen a képen? Milyen ez a pásztor? Kik vannak még a képen? Bárányok. Így van. Tehát a pásztor mellett kell, hogy legyenek bárányok is. Önmagában nem pásztor a pásztor? Hát igazából pásztor akkor is, csak akkor... Akkor igazi pásztor, hogyha a bárányait terelgeti, vezeti. Na most, biztos, hogy minden pásztor, vagy ő minden bárány itt van a képen? Nem? Hogy lehet az, hogy nincs ott esetleg minden bárány a pásztor mellett? Mi történhet egy báránypával, ha nincs ott a pásztor mellett? Például elszökött, mert olyan engedetlen volt, mert a saját feje után, vagy az is lehet, hogy mi történhetett még vele? Mondjuk fönnakadt egy bozótban, és azért nincs ott. Tehát lehet, hogy egyébként pont azt a bárányt, akit ott tart a pásztor, most hozza vissza a nyájba, mert valahol elkóborolt, és hát nem jó helyen volt, és magától nem tudott visszatalálni. Na most, ami nem látszik ezen a képen, ezt most elárulom nektek, hogy olyan is lehetséges, hogy vadállatok közelednek a nyájhoz, mondjuk farkasok, és megpróbálják elragadni valamelyik báránykát. Olyankor szerintetek, ha jönnek a farkasok, és megpróbálják a báránykákat elragadni, akkor mit csinál a pásztor? Elszalad onnan, hogy nem jó újat húzni a farkassal? Hogy védi meg? Hogy védi meg? Hogy tudja megvédeni a... Simán oda megy... És elkapja tőle. Akkor, ha ezt megcsinálja, akkor milyen ez a pásztor? Akkor elég bátor, ugye? Hát egyébként az igazi pásztor ezt csinálja. Az nem hagyja, hogy a báránykát csak úgy megegye a farkas. Elragadja tőle, vagy mondjuk mi van a kezében ennek a pásztornak?
Bor, igen, lehet, hogy még nem tudja elragadni, hanem ő már fogja a botját. Hova csak? Mondjuk a farkasnak a fejére, aztán attól kódul az a farkas, ugye? Megemlegeti azt, hogy ő a báránykát veszélyeztetni akarta, a pásztor ezt nem hagyja. Sőt, az is lehet egyébként, hogy a farkasok olyan erősek, mondjuk többen jönnek, hogy belemarnak a pásztorba. Lehet ilyen? Előfordulhat, és akkor mit csinál a pásztor? Elszalad, hogy ott és sebet kaptam, akkor most már nem érdekelnek a bárányok? Akkor is. Akármi történjen velünk. Na, erről szól a mai igény, most nem megyünk tovább az igében, hanem adom nektek a feladatot. Ez még a múltkori, emlékeztek, mi volt ez a múltkori történet? Mi volt? 12 kosár maradék, a 2 hal, meg az 5 kenyér, amikor Isten, vagy Jézus csodát tett a kenyérrel. Ugye az egy nagy jel volt látni azt, hogy kicsoda az Úr Jézus. Na most, ezt le kell bontani, ami a múltkori volt, és csinálni kell. Na akkor mit kell csinálni? Most összeszedtük itt a történetünket. Kellenek bárányok. Hány bárány kell? Hány bárány legyen? Sok, sok, minél több legyen a báránykából, de ne a báránykákkal kezdjétek, mert hogyha elkezditek gyártani a báránykát, és nem marad idő a pásztorra, akkor bajba vagyunk, ugye? Tehát egy nyáj pásztor nélkül semmit nem ér, akkor veszélybe vannak. Tehát a pásztorral kezdjétek, legyen egy pásztor, legyenek báránykák, a pásztornak legyen botja, és még milyen veszélyforrás lehet a bárányokra? A farkas. Farkas is legyen rajta itt ezen a tárcán, jó? Na, akkor jó munkát kívánok nektek! A gyülekezet pedig az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 422-es énekét énekli.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szentigét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 11-től a 16. versig a következőképpen. János evangéliumának 10. fejezetéből olvasom az igét, a 11. verstől. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és szétszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen a mai vasárnapon, a húsvét ünnepe utáni második vasárnapon a jó pásztor képe kerül elénk. Pásztor és a nyáj, és nem csak szimbolikusan az igében, hanem az volt a szívemen, hogy olyan jó, hogyha így megjelenítve is látjuk a képet, ahogy az előbb a gyerekekkel is megvizsgáltuk. Egy olyan képet kerestem az interneten, ami nem egyszerűen csak egy pásztorról szól, aki ott van a nyája körében, hanem amin látszik az, hogy a jó pásztor Jézust. Azt a Jézust ábrázolja, aki keresi az elveszettet, aki felemeli azt, akinek szüksége van rá, aki erős, aki vezeti az övéit, és aki mellett ott vannak azok, akik hozzátartoznak. Csodálatos ez a kép, és nem csak akkor jelenik meg a Bibliában a pásztor képe, amikor az Úr Jézus önmagáról, mint jó pásztorról beszél az őt hallgató embereknek, hanem már a Biblia első részében, az Ószövetségben is nagyon sokszor találkozunk ezzel a képpel. Talán a testvéreknek is eszébe jutott, amikor az elején köszöntöttem a gyülekezetet azzal, hogy a jó pásztor vasárnapja van, hogy hát a 23. Zsoltár egy csodálatos része a Bibliának, ami a pásztorról szól, ami talán sokunk számára egy bizonyos élethelyzetben, vagy akár több élethelyzetben is Isten üzenetét fogalmazta meg. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti. Vagy az a mondat, hogy ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztalnak engem. Milyen fantasztikus az, hogy az Isten, mint az ő népének pásztora, jelenik meg már jóval azelőtt, hogy az Úr Jézus jó pásztorként itt járt a földön az övéi számára. Aztán talán eszünkbe jutott így erről a pásztor képről az az epizód is, amikor Dávid beszél arról, hogy ő maga pásztor. Pásztor volt a te szolgád, kinn a juhok mellett, mondja ezt Saul királynak, akkor, amikor ott van egy hatalmas nagy óriás, egy Góliát nevű filiszteus, aki gyalázza az élő Isten seregét, és azt mondja ez a Dávid, hogy senki nem használhatja az Isten nevét káromlásra, és majd én kiállok, hiszen Isten harcolni fog, akkor azt mondja, hogy de hát nekem volt már egy felkészítésem erre a feladatra, hiszen én pásztor vagyok, hiszen amikor kint voltam a bárányokkal, akkor sokszor előfordult az, hogy a bárányokat támadás érte, mert jöttek a vadállatok, az oroszlán, a medve, és megragadta ezeket a bárányokat. és kiragadtam az ő markukból, mert az Isten ott állt mellettem. Mert az Isten nem hagyja az övéit. És akit Isten vezet, akit Isten támogat, azt akár fel is tudja használni ebben a munkájában. Aztán ott volt az az ige is, ami oltár előtti igeként elhangzott most. Ezékiel próféta könyvéből egy nagyon megrendítő fejezete a prófétai iratnak. Ítélet a hűtlen pásztorok fölött. Amikor Isten azt mondja, hogy igen, a pásztor, az azt is jelenti, hogy a négylábú állatokat vezeti, gondozza, vigyázza, a pásztor botjával járó pásztor, de a pásztor az jelenti a vezetőt is. A lelki és politikai vezetőt, akire rá van bízva egy nép, egy közösség, az Isten népe. És jaj azoknak, akik hűtlenek abban a feladatban, abban a szolgálatban, amire az Isten állította őket. Akik elszaladnak akkor, amikor valami olyan helyzet alakul ki, ami nem az ő jólétüket mozdítja elő, ami akár veszélybe is sodorja őket. Jaj azoknak, akik a nyáj rovására akarnak gyarapodni. De nem csak azt mondja Isten abban az igében, ami az oltár előtt elhangzott, hogy jaj azoknak, a hűtlen pásztoroknak, hanem mit is mond, hogy majd én magam veszem kezembe az enyéimnek a sorsát. Én leszek az ő pásztorok. Én fogok gondoskodni róluk. Micsoda fantasztikus üzenet ez. Különösen is akkor, amikor egy nyáj tagjai azt élik meg, hogy mennyi fájdalom, mennyi bántás ér el hozzánk. Egyesek mulasztása vagy bűne miatt, hogy Isten azt mondja, kiragadom őket az ő kezükből, mert én magam fogok gondoskodni róluk. És aztán itt van a mai prédikációs alapige. Szintén egy nagyon megrendítő része az evangéliumnak. Sosem tudom úgy elolvasni ezt a részt, hogy ne érintse meg a szívemet az a mérhetetlen nagy szeretet, ami Jézusnak ezekből a mondataiból árad. És ugyanakkor az a szemrehányás, ami egyes emberek felé megfogalmazódik Jézus szavaiban. Azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. Drága testvérek, ez a mai vasárnap, húsvét ünnepe utáni második vasárnap, ezt a Krisztust ragyogtatja fel előttünk. Azt a Krisztust, akinek a képe előttünk van, akiről talán mondhatjuk a gyerekek megfogalmazásával rögtön az elején, hogy mi látszik, amikor ő tart minket, személy szerint minket, vagy a gyülekezetet, az egyházat, hogy ő erős. Erővel van jelen, áll itt középen a jó pásztor, aki olyan erős, hogy képes volt az életét is odaadni. Azért, hogy a juhok megmeneküljenek, hogy életet nyerjenek. Középen áll az erős, jó pásztor. Középen ragyog a golgotai kereszt, és sugározza ezt az erőt, ezt a tartást, ezt a megtartatást, hogy ahogy a pásztor kezében ott a bárány, vagy a vállán ott a bárány, úgy a kereszt szárainál is. Ott lehetünk mi, mert ő tart meg bennünket. Pásztor és a nyáj képe kerül elénk. És ebből a nagyon szerteágazó igéből, vagy ige sorozatból én most néhány dolgot szeretnék a prédikációs alapige alapján kiemelni, ami engem most nagyon szíven ütött ebből az igéből. És az első az arra vonatkozik, hogy ugye beszél Jézus arról, hogy jönnek a farkasok, és megpróbálják elragadni a bárányokat. És hogy ebből egy nagyon fontos üzenet, és én azt gondolom, hogy innen indul most az ige hirdetés, hogy számolni kell azzal, hogy a juhok nagyon sokszor kerülhetnek veszélybe. Számolni kell azzal, hogy a juhok sokszor életveszélyes helyzetben vannak. Hogy vannak olyan támadások, amik érik a juhokat, amikben a juhok teljes mértékben kiszolgáltatottak, ha csak ők vannak ott, ha csak a saját erejükre hagyatkozhatnak. Mert jön a farkas, megpróbálja elragadni valamelyiket, akár többet is, megpróbálja szétszéleszteni a nyájat, és ez nem egy olyan dolog, ami lehet, hogy véletlen néha előfordul, hanem ez egy olyan dolog, egy olyan valós veszély, amire számítani kell, mert biztosan megtörténik. És engem ez a része ütött szíven ennek a mondatnak. Hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor ott nem az szerepel, hogy ha jön a farkas, akkor szaladnak a béresek mindenfelé, és a pásztor az, aki megáll, hanem az, hogy látja jönni a farkast. Az érkező farkast látja. Az, aki ott van a bárányokkal. Mert a farkas érkezik. Ez tény. Ez nem egy eshetőség, ez nem egy talán, hanem a farkas érkezik. El akarja ragadni egyik vagy másik bárányt. És hogy mik ezek a farkasok, vagy kik ezek a farkasok? Hát minden és mindenki, ami és aki az Isten gyermekeinek az életét veszélyezteti. És mi minden van ebbe benne? Hát például olyan támadások, amelyek a testi-lelki téren hatalmas pusztításokat okoznak. Vagy olyan dolgok, amelyek megingatják az Úrral való kapcsolatunkat, amelyek kiszakítanak minket a gyülekezet közösségéből, a nyájból. Olyan ideológiák, eszmék, amelyek divatosak, meg korszerűnek vannak kikiáltva, de alapvető emberi értékeket kérdőjeleznek meg. Vagy olyan tanítások, amelyek ugyan hivatkoznak az Istenre, de köszönő viszonyban sincsenek az Isten írott igéjével, a Szentírásnak a kijelentéseivel. Vagy olyan emberek, akik mesterien tudnak manipulálni másokat azért, hogy ebből hasznot húzzanak, bármilyen téren, de nekik legyen előnyük belőle. Testvérek, ilyenek ezek a farkasok. És ilyen farkasok most is vannak. Ilyen farkasok most is érkeznek. Nem csak talán, hanem biztosan. Csak a mikor a kérdés. De ezek folyamatosan jönnek. Ez ebből a mai igéből egy nagyon, nagyon fontos üzenet. És ami még nagyon fontos, hogy azoknak a juhoknak, akikhez jönnek ezek a farkasok, azoknak a juhoknak esélyük sincs maguk miatt, hogy életben maradjanak, hogy visszaverjék ezeket a támadásokat. És teljesen mindegy, hogy ezek a juhok gyenge kis báránykák, vagy bamba birkák, vagy mifélék, teljesen mindegy, hogy milyenek. Esélyük sincs a farkasokkal szemben, mert a farkasok erősebbek. Csak akkor van esélyük. Csak és kizárólag egyes egyedül akkor van esélyük, ha van pásztoruk. Nem béresük, pásztoruk, aki megvédi őket. Mert egyes egyedül a pásztor mellett lehetnek biztonságban. És ez is nagyon fontos üzenete ennek az igének. A bárányok csak a pásztor mellett vannak biztonságban. A nyáj tagjai, Isten népének a tagjai csak az Úr mellett vannak biztonságban. Templomba járó, Krisztust Úrnak valló emberek csak a jó pásztor Jézus közelében vannak biztonságban. Sehol máshol. Mindenhol máshol olyan szinten vannak veszélybe, hogy esélyük sincs a túlélésre és a megmaradásra. Csak egyedül a jó pásztor Jézus közelében. Aki abban a nyájban van, amelynek van pásztora, az akár életveszélyes helyzetből is meg fog menekülni. Mert a pásztor nem önmagával törődik, hanem a nyájjal. Nem a saját életét félti, hanem a juhokét. És akár a saját élete árán is megvédi a juhok életét. És az Úr Jézus szájából ez még megrendítőbb, ez a kijelentés. A jó pásztor Jézus szájából olyan szívbe markoló, ahogy ezt mondja. A jó pásztor életét adja a juhokért. Ő pontosan ezt tette. Pontosan ezt tette, az életét adta a juhokért. Feláldozta az életét értünk, hogy mi megmeneküljünk. Nem hagyta, hogy a gonosz szabadon garázdálkodjon. Megállt parancsolt az ördögnek. Mentő szeretetével körbevette az övéit. Megtartja, hordozza az övéit az élete árán. És aki mellette van, az biztonságban van. Akkor is, hogyha jönnek a támadások. És akkor is, ha éppen ma jönnek ezek a támadások. Ha jönnek a kísértések, amelyek tönkre akarnak tenni. És akkor is, hogyha ezek olyan formában jönnek, amilyennel még soha életünkben nem találkoztunk. Mert az ördög sok mindent ki tud találni. Sokféle oldalról tud támadni. Nagyon leleményes. De tök mindegy, hogy milyen leleményes, meg mit talált ki. Aki a pásztor mellett van, az biztonságban van. Írjuk be ezt nagyon mélyen a szívünkbe. És írjuk be azt is. Ha esetleg ma vagyunk benne ilyen támadásokba, vagy leszünk benne a következő napokban ilyen támadásokba, hogy érezzük azt, hogy támad a farkas, támad az ördög, tönkre akar tenni, meg akar ragadni, nem tudunk mit csinálni, akkor jusson eszünkbe az, hogy a jó pásztor harcol értünk, hogy fogja a botját, ahogy a gyerekek mondták, jól fejbe vágja azt a farkast. Igen, fogja a keresztet, ott a kereszt jól fejbevágja bármilyen formában érkező gonoszt, bármelyik kísértést. Én nem tudom ellene felvenni a harcot. Te sem tudod felvenni ellene a harcot. Kiszolgáltatottak vagyunk magunk miatt, de a jó pásztor Jézus harcol értünk. És ha belekerülsz ilyenbe, akkor ez jusson eszedbe, hogy ő most is, érted, harcol. És kiragad. Ne csak reméld, hogy ragadjon ki, hanem legyen bizonyosságod az ige alapján, hogy ő kiragad, akár a szájából is, ha már sikerült valamilyen szinten közel kerülnie hozzád, még onnan is képes kiragadni, hogy megmentsen és megtartson, mert ő erős, mert ő a jó pásztor, mert ő az élete árán is megmenti az övéit. Aztán még egy dolog, ami nekem nagyon szíven ütött ma reggel, amikor ezzel az igével küzdöttem, mégpedig az, hogy a juhok biztonságban vannak a pásztor mellett, amikor jön a farkas és megy a támadás. De a helyzet ijesztő voltát látják. Amikor támad a gonosz, akkor az nem azt jelenti, hogy a juhok békésen szenderegnek valahol a karám mélyén, aztán valahol folyik értük a mentő küzdelem. A juhok tudatában vannak annak, hogy mi történik. Hallják a farkas üvöltését. Hallják ezt a küzdelmet. És ez félelmetes? Ez félelmetes? De ami erőt adhat nekik, és lebonthatja a félelmüket, az micsoda, hogy tudják azt, hogy a pásztoruk harcol. Hogy megy a harc, de a legerősebb az, aki ott van és védi őket. És így várják ki, hogy legyőzessen az a gonosz, ami őket el akarja pusztítani. Hatalmas nagy üzenet van, testvérek, ebben is. Ha most vagy benne egy ilyen helyzetben, lehet, hogy van közöttünk ilyen, aki most van benne egy ilyenben, és kétségbe van esve, mert emiatt a támadás miatt úgy érzi, hogy vége mindennek, hogy nem bírja. Ijesztő az egész, és persze megvan a hite, de mégis hallja ezeket a hangokat. Tudatában van ennek a támadásnak, a küzdelemnek. Akkor legyen ott bátorításként ez, hogy attól még, hogy hallom, én tudhatom azt, hogy a győztes úr, a jó pásztor harcol, értem? Lehet, hogy ott a félelem bennem, de ne uralkodjon el rajtam a félelem. Ne adjak ennek teret. Mondjam azt, hogy a félelmemet is oda teszem bizalommal a pásztorhoz. És mondjam azt, hogy én akkor most ide bújok. Oda bújok a pásztorom mögé. Ha ott a farkas, és harcol vele a pásztor, akkor én helyezkedem, és mögé bújok. Félve, mert ijesztő a helyzet, de oda bújok. Búj ide! Testvérem, búj ide! A többi báránykával együtt, a pásztorhoz. Búj ide! Az a nyáj, aminek csak bérese van, jó időkben jól el van. Semmi nem tűnik föl, hogy bármi gond lenne, nem? Jó időkben tökéletesen megfelel a béres is. De amikor nehéz idők jönnek, azok a félelmetes helyzetek, azok a pusztító helyzetek, akkor kiderül, hogy annak a nyájnak bérese volt, vagy pásztora. Hogy ott van-e a pásztor, aki vigyáz rájuk. A nehéz időkben derül ez ki, amikor jönnek a farkasok. Mert a pásztor az nem szalad el, a béres viszont igen. És jaj annak a nyájnak, amelyik egy bérest követett, és nem tanulta meg, hogy milyen a pásztornak a hangja, hogy milyen a jó pásztornak a hangja, hogy kicsoda a jó pásztor, aki nem ismeri a jó pásztor Jézust. És ez is egy fontos üzenet ebből az igéből, testvérek, az ismeret. Ez az egyik kulcsszava ennek az igének. A pásztor ismeri az övéit, és az övéi ismerik őt. A pásztor tud róluk mindent. Tudja, hogy hogy néznek ki, hogy mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, mik a hiányaik, mik a félelmeik, hogy milyen csábítások a legveszélyesebbek nekik, hogy mi a gyenge pontjuk. Tudja azt is, hogy milyen utakon jártak eddig, hogy milyen szakadékokból kellett már kihozni őket eddig. Tudja, hogy milyen sebeket hordoznak. Mindent tud róluk, mert ismeri őket. És a juhok is ismerik az ő pásztorukat. Felismerik a hangját ezer hang közül is. Megdobban a szívük az ő jelenlétében. Sok személyes élmény, tapasztalat, emléke köti őket az ő pásztorukhoz. Ismerik őt, szeretik őt, követik őt, bíznak benne, mögé bújnak, hagyják, hogy ő vezesse őket, úgy, ahogyan ő szeretné és jónak látja. Ismerik a pásztorukat. A jó pásztor ismeri az övéit, és az övéi ismerik őt. Ismer téged az Úr Jézus? Te ismered őt? Drága testvérek, jó pásztor vasárnapján, ez is egy nagyon fontos üzenet. Gyere közelebb hozzá. Még közelebb. Még közelebb. Még közelebb. Lehet még közelebb jönni hozzá. Gyere közelebb hozzá. Ismerd meg őt még jobban. Ne csak akkor, amikor veszélyben vagy. Ne csak akkor, amikor félelmetes dolgok és harcok vannak melletted. Ne csak akkor, amikor látod, hogy közelednek a támadások. Hanem akkor is bújj a közelébe. Gyere még közelebb hozzá, amikor nyugalmas idők vannak. Engedd, hogy ő még jobban megismertesse magát veled. És még egy dolog a végére, még erre hadd térjek ki. Más juhaim is vannak nekem, akik nem ebből az akolból valók, mondja az Úr Jézus. Jézus azokhoz beszél, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akik Isten népének a tagjai. Izrael népének a tagjai, a választott néphez tartoznak. Akik vallják azt, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, ahogy a 23. Zsoltárban benne van. Akik közül azonban sokan nem ismerték fel a jó pásztort Jézus Krisztusban. Voltak, akik igen, de sokan nem. Inkább a béreseket választották. És azt mondja Jézus, hogy van másik akol is. Vannak, akik nem Izrael népéhez tartoznak. A pogányok közül jönnek. De az enyémek, mert ismernek engem. Őket is vezetnem kell. Kapernaumi százados, akinek a szolgája beteg, felismerte a jó pásztort Jézus Krisztusban, és ment hozzá, és segítséget kért. Vagy a kánaáni asszony, akinek a lánya volt beteg, felismerte Jézust, és segítséget kért. Bújt oda hozzá, jött, és átélte azt, hogy Jézus hordozza és megmenti őt is, és a családját is. És aztán, amikor elindul a misszió, és Pál apostol megkapja a küldést az Istentől, hány helyen nyílnak a szívek? Pogányházakban, mert befogadják Jézus Krisztust, mert megértik azt, hogy mi is hozzátartozunk, hogy értünk jött, hogy értünk halt meg, hogy az egyetlen lehetőségünk a megmaradásra Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó. Másakolból vannak, de a jó pásztor Jézushoz tartoznak. Drága testvérek, hadd zárjam le azzal, hogy a jó pásztor vasárnapon, a jó pásztor Jézushoz hív minket az Isten. Hív minket, mert mellette lehetünk csak biztonságban. A támadások idején, amikor jönnek a farkasok, akkor ő harcol értünk. Életét adta azért, hogy mi megmaradjunk. Kövessük hát őt. Jöjjünk közelebb. Bújjunk ide hozzá. Ne másban bízzunk. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy a jó pásztor, aki életedet adtad értünk. Köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy a te nyájadba tartozhatunk. Kérünk téged, Urunk, hogy te őrizd meg minket, te tarts meg minket, és te óvd meg minket a veszélyes támadások idején. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Ámen. Énekeljük a 443-as ének első versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 6 órától női kör lesz a kisházban, a bibliai nők sorozatban Jezábel következik. Szeretettel várjuk az asszony testvéreket erre az alkalomra. Csütörtökön 6 órától biblia óra lesz a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Mindenkit szeretettel hívunk erre. Pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz a kisházban, erre a fiatalokat várjuk szeretettel. Most pénteken majd a következő vasárnap igéivel fogunk foglalkozni, hiszen jövő vasárnap délután Fehérgyarmaton lesz szolgálatunk, ahova készülünk énekekkel, bizonyságtételekkel, és szeretnénk még inkább elmélyedni azokban az igékben, amik a jövő vasárnapnak az igéi lesznek. Jövő vasárnap 10 órától istentisztelet lesz itt a templomban, és gyerekóra pedig a kisházban. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét arra, hogy az istentiszteleti hangfelvételek, fotók a gyülekezet honlapján megtalálhatók, a levelező listán, illetve a gyülekezet Facebook oldalán lehet az új feltöltésekről tájékozódni. Aki szeretne bizonyságot tenni az istentiszteleten, vagy lelkészi beszélgetésre, látogatásra van igénye, akkor kérem, hogy ezt jelezze. A fali újságon és a honlapon megtalálható az éves programjainknak a listája, ez folyamatosan frissül, érdemes nyomon követni. Amit most szeretnék különösen is hangsúlyozni, a gyülekezeti hétvégénk, amelyre szerdáig lehet jelentkezni, Flaskár Anettnél, most helybe jött Anett, úgyhogy akár itt is lehet neki jelezni a részvételi szándékot. Április 26-ától 28-áig lesz Pilis Csabán, nem Máiban, hanem Pilis Csabán, a gyülekezeti hétvégén. Iczés István és Adámi Mária fognak szolgálni ezen a hétvégén. A témánk a Biblia hitelessége és olvasásának a módja. A részleteket az utazással, anyagiakkal kapcsolatban egyrészt kitettük az ajtóra, ott elolvasható, illetve beszéltünk is ezekről már a hétközi alkalmakon, illetve bárki, aki szívesen jönne, el tud jönni, akkor szólítson meg minket, és akkor tudunk egyeztetni.
Petivel azt beszéltük, hogy ugye ilyenkor a vasárnapi istentiszteletek, tehát nincsenek élő istentiszteletek a templomainkban, de ha valaki mégis nem otthon szeretné interneten élőben meghallgatni a gyülekezeti hétvégének az istentiszteletét, akkor eljöhessen a templomba, és akkor itt hallgathatja. Erre Nyírteleken már évek óta kialakult rendje van, de azt beszéltük, hogy itt Kisvárdán is fogunk tudni lehetőséget biztosítani, tehát ha valakinek otthon erre nincs lehetősége, hogy bekapcsolja az internetet és meghallgassa a vasárnapi gyülekezeti istentiszteletet, az nyugodtan jöjjön el majd azon a vasárnapon ide. Nagy Bogi lesz az, aki nem itt a templomban, hanem a kisházban, mert olyan nagy tömeg biztosan nem lesz, akkor ott be tudja indítani a felvételt, és akkor együtt azok, akik eljönnek, vagy éppen akkor bukkannak fel, mert egyébként nem tudjuk őket értesíteni, akkor nem zárt ajtót fognak találni. De aki csak teheti, azt bátorítom arra, hogy vegyen részt ezen a hétvégén, hiszen mérhetetlen sok áldást tapasztalunk meg az igéken, a testvéri közösségen, a beszélgetéseken keresztül. Két alkalomra szeretném felhívni a figyelmet, pünkösdi csendes napunkat pünkös szombatján fogjuk tartani. Ugye tavaly már tartottunk egy kisvárdai pünkösdi csendes napot, pünkös szombatján, hagyományteremtő szándékkal. Nagyon hálásak voltunk Istennek a tavalyi alkalomért, és idén is szeretnénk ezt megtartani. Május 18-án lesz, ezt is írjuk be a naptárba, és készüljünk erre. Tanúim lesztek, ez a téma van most előttünk, tehát Isten szent lelkének a kiáradása, hogyan mozdít meg minket Isten, mire hívott el minket Isten, egyáltalán mit jelent a misszió, erről lesz majd szolgálat. Győri Dávid budapesti lelkészt várjuk majd szolgálni, aki a könnyű zenei együttesét hozza majd magával, tehát zenei szolgálat is lesz, de a mi fiataljainkba is felmerült, hogy ők is szeretnének énekekkel készülni, tehát hogy akkor most formálódik ennek a napnak a programja. A másik pedig a Bodrog keresztúri gyerekhét, annak a dátumát is, akik érintettek, beírhatják a naptárba, július 15-től 19-ig. Biatorbágyi alkalmak, amik áprilisban vannak előttünk, a női hét április 15-től 19-ig, a férfi hét pedig április 22-től 26-ig, az mbb.hu oldalon lehet jelentkezni. Akinek céladománya van a kisvárdai templomunk felújítására, ugye a külső homlokzatot kell rendbe tennünk, illetve járdát szeretnénk építeni, azt kérjük, hogy akár a pénztárosunknak eljuttatott adományával, vagy a persejbe borítékra ráírva, hogy erre szánja, úgy juttassa el az adományát, kérjük és köszönjük a testvéreknek a hozzájárulását. És ismét lehet rendelkezni az adó 2x1%-áról. A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035. Ha korábban már erre rendelkeztünk, ezt nem kell újra megtenni, de a gyülekezeti alapítványok esetében, a mi gyülekezetünknek a Philadelphia alapítványa a neve, akkor azt minden évben újra meg kell tenni. A bulletinben szerepel az adószám, amit be kell ideírni. Isten áldása legyen a hirdetéseken, adja meg az Úr, hogy ami az ő akaratával egyezik, az megvalósulhasson, ami pedig nem, azt mutassa meg nekünk, hogy vegyük észre, hogy mit kell módosítani. No és akkor kérem szépen a gyerekeket, hadd nézzük meg, hogy mi van a báránykákkal. Húha, jó sok bárányka van. Azt a mindenit! Ez itt mind farkas?
Ez
öröklő. Na testvérek, álljatok ide mellé, jó? Mekkora üzenet? Itt vannak a bárányok. Nincsenek kevesen, de azért hozom ide is, hogy tessék látni. És ennyi farkas. Számoljuk meg, hány bárány van? Egy, kettő, három, négy, öt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bárány, a 17. ott van a pásztor kezében. Hány farkas? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ja, ez most, bocsánat, 6 farkas meg egy oroszlán. 7 vadállat. 7 vadállat jön 17 bárányka ellenében. Legyünk tudatában annak, hogy nagy támadásoknak vannak Isten gyermekei kitéve. De ki ez a stabil valaki itt?
Jézus.
Így van. A jó pásztor Jézus. Ott van a hátulján a kereszt. Ugye arról szólt a prédikáció is, hogy bújjunk oda mögé. Hát ezek a báránykák mit bújnak a pásztor mögött? Mi lesz ennek a ütközetnek a vége? A farkasok meg az oroszlán megeszi a báránykákat? Egyet se tud elragadni? Biztos?
Biztos.
Biztos, testvérek? Csak reméljük? A biztosra kellene eljutni. A biztosra. Aki itt van mögötte, azt biztos, hogy nem tudja elragadni. Ha valaki innen elcsámborog máshova, akkor viszont nincs esélye, mert csak itt van biztonságban. Ezt a biztost, amit itt a gyereki szájból hallottunk, ezt vigyük el magunkkal, jó? Meg ezt a képet is, hogy a támadások, a veszélyhelyzetek azok bőségesek lesznek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon ügyesen megcsináltátok. Ide teszem megint, hiszen úrvacsora következik, hogyha jönnek a testvérek, akkor itt lehet szemünk előtt, hogy ott kell lennünk a jó pásztor Jézus mögött. Különben végünk van. De ha ott vagyunk, akkor mi van velünk?
Megvéd minket.
Akkor ő megvéd. Akkor megmenekülünk. Akkor élünk. Köszönöm szépen. Csücs le. És akkor készüljünk az úrvacsora vételre a 308-as ének első versével. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Mennyei atyánk, aki nem taszítod el az elveszett bárányt, a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról,
szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni, igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, ami a szívünket terheli. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Adjunk hálát az Úrnak. Úr Jézus, jó pásztorunk, megváltónk. Köszönjük mindazt, amit értünk cselekedtél. Egykor a Golgotai kereszten, és most is. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ott lehessünk mindig melletted. Tarts meg minket a támadások, veszélyek idején. Ajándékozz meg minket a te szent lelkeddel, az új élet ajándékával, és te add ránk a te áldásodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy személyes életünk, családunk, gyülekezetünk ott lehet a te kezedben. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát, feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét lelke erejével. Erős vár a mi Istenünk.